Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Ha egy fogyatékkal élő ember szeretné, ha elfogadná a többségi társadalom, aktívan tennie kell érte. Hogyan lehetne túllépni a sztereotípiákon? Például úgy, hogy tanítani kellene a fogyatékosság irodalmi ábrázolását. Ezt teszi Hoffmann Rita és Flamich Mária, mindketten angol tanárok, az Összhang Alapítvány kurátorai, akik jótékonysági hangversenyeket rendeznek vak és gyengén látó gyerekek támogatására, mert hogy ők is azok. Hogyan lehet fogyatékkal is teljes életet élni Magyarországon és a világ más helyein? Erről beszélgetünk ma a Nagy Generációban.
www.nagygeneráció.hu
Még egy látó embernek is nagyon izgalmas kaland lehet, ha vonatot vezet. Rita, te vezettél vonatot. Hogy történt ez?
Hajaj, ez egy nehéz és hosszú történet.
Mert nehéz vonatot vezetni.
Nem, nagyon könnyű. Sokkal könnyebb, mint az ember gondolná. Én az M61-es típusú dízeleket vezettem.
Mindenki most a frászt.
Ők a svéd Nohab típusú dízelek, svéd és General Motors motorja van. Nagyon egyszerű mozdonyt vezetni. Ha ott áll az ember mögött a mozdonyvezető, és mondja, hogy milyen színe van a legközelebbi lámpának. Egyébként semmi különös nem kell hozzá, az ember fogja a kezével a kontroller, lába rajta van az éberségjelzőn, amikor a sípol, akkor rálépsz, hogy még éber mozdonyvezető vagy, és megfelelő pillanatban, amikor érzed, hogy végig megfogta a mozdony a vonatot, akkor már ráhúzhatsz egy kicsit, és többel mehetsz ki mondjuk a déli pályaudvarról. Bár a déliből nem így mentem ki, a Nohabnak egy ilyen szép orra van.
Kimentél a déliből?
Persze, hogy kimentem, tényleg? De ott még nem én, mint mozdonyvezető, elmentem Kelenföldig, vagy elmentünk Kelenföldig, így szépen lebújtam a megfelelő helyre, hogy a bakterházból, tehát hogy a bakterházból térközfelvigyázók, ne vegyék észre, hogy 100 évvel ezelőtt idegen van a gépen. Kimentem a gépen, és bizony-bizony vezettem. Tapolcán megismernek, úgyhogy ismertek akkor még, úgyhogy ez így elég jó volt. Senki nem volt a családomban vasutas. Hát úgy látszik, süsű mégis akadt az én családomban.
De Mari, és egy vakember autót hogy tud vezetni?
Hát azt én nem tudom, mert én nem tudok, én csak egyszer próbáltam.
De próbáltad egyszer.
Persze, hát ezt szerintem mindenki kipróbálja, akinek lehetősége van rá. Én történetesen az apukám új autójával próbáltam ki. Azt hiszem 2 hetes volt az 1005-ös Lada.
Igen.
És a testvérem akkor volt katona, akkor volt talán az első kimenője, vagy nem is tudom, hogy hívták ezt. És akkor ketten mi elmentünk a sóderbányába, és ott megkérdezte, hogy kipróbálod? Hát most ki mondta volna, hogy nem? Hát persze, kipróbáltam. Na, ettől én nem tudok autót vezetni, de akkor az az autó elindult. Mondjuk majdnem be is bent a sóderbányába, de még azért időben valahogy vissza lehetett varázsolni. Úgyhogy nem tudok autót vezetni, de semmi pénzért nem hagytam volna ki.
Ez különleges dolog, de számomra, és nyilván nem vagyok azzal egyedül, nem csak számomra, akinek a közvetlen közelében nem él vakember, nagyon sok minden különleges dolog, ami számotokra teljesen természetes.
Most az, amit itt beszéltünk, igen, hogy vonat, meg autó, hát ez nyilván csak poén, és persze, nyilván az ember ezt így kipróbálja, mert egyszerűen olyan csábítás legalábbis nekem, hogy ennek nem tudtam ellenállni.
Hát ez teljesen természetes, de az, ami számomra természetes, hogy leveszek valamit a polcról, hogy fölhívok valamit, olyan vidáman beszélgetünk egymással telefonon, küldtetek nekem e-mailen képeket, ez a legteljesebb mértékben része az életeteknek, mint az is, hogy sütsz, és akkor leveszed a polcról a lisztet, és tudod, hogy mi van benne?
Persze. Hát egyrészt tudom, hogy hova tettem, másrészt tudom, hogy mibe tettem, harmadrészt meg, ha elfelejtettem, hát vagy megfogom, vagy megszagolom, netán megkóstolom. Hát ezek a lehetőségek.
Van egy olyan tudás, amit egymástól kaptok?
Persze. Hát idősebbektől, meg barátoktól, az ember sok ilyen kis trükköt elleshet, tanulhat.
Például?
Ha most a sütőporra gondolsz. Igen, azt egy nagyon kedves vakbarátomtól tanultam, hogy hát én nem tudtam megkülönböztetni a sütőport meg a vaníliás cukrot, és akkor azt mondta, hogy figyelj, ez teljesen egyszerű, megfogod, megrázod. A sütőpor nem zörög, a vaníliás cukor zörög. Hát azóta én is továbbadom a fiatalabbaknak, meg a azoknak, akik ezt esetleg nem tudják, de lehet, hogy csak én nem tudtam.
Fél évet töltöttetek az elmúlt évben Berkeleyben. Ott kérdeztek tőletek ilyen hülyeségeket?
Nem, ott semmilyen hülyeséget nem kérdeztek. Szerencsére 8 hónap volt az a fél év. Két hónappal, bizony, két hónappal sikerült meghosszabbítanunk, mert volt egy Amerikában élő magyar vállalkozó, aki látta azt, hogy talán fontos nekünk az, hogy még maradjunk két hónapot. Azért voltunk Berkeleyben, mert megpályáztunk egy Fulbright ösztöndíjat.
Hozzá kell tennem most gyorsan zárójelben, és nem csak zárójelben, hogy mindketten angoltanárok vagytok.
Igen.
Bocsánat, nem akartalak megszakítani.
Nem, csak semmi, persze, zárva. Persze, igen. És Fulbright ösztöndíjjal mentünk, és tölthettünk fél évet a Berkeley Egyetemen, és kutathattuk ezt a bizonyos, amiről a bevezetőben már beszéltél, a fogyatékosság irodalmi ábrázolásait, és figyelhettük meg a fogyatékossággal élő írók önéletrajzi írásainak hatását azokon az angol szakos hallgatókon, akik ezt a szabadon választható kurzust választották.
Uh-huh. És ez micsoda? Akkor ezt részletezzük. Mit figyeltetek meg pontosan, és hogy néz ki ez a kurzus?
Beültünk a kurzust egy Georgina Klieg nevű vak írónő tartja az angol tanszéken. A kurzuson 45-en voltak, 45 hallgató, és kiválasztanak egy-egy irodalmi művet, tehát van egy olvasmánylista, mint ahogy minden normális egyetemi kurzuson, csak ezeknek például az a jellemző, hogy vagy fogyatékossággal élő író írta, vagy pedig olyan író írta, akinek volt az életében egy bizonyos szakasz, amikor fogyatékos volt. Itt például én erre most magyar példát tudnék mondani, mondjál, hogy érthető legyen, hogy a karinti utazása koponyám körül, az pontosan tudható egy ilyen, betudható egy ilyen irodalmi alkotásnak.
És miért? Hiszen az az ő műtétét és betegségét írja le.
És az előzményét, az, amikor az utcán hánynia kellett, és hogy az emberek milyen módon ítélték meg, milyen módon vélekedtek róla, fordultak el tőle, hogy lám, oda néz, ott egy részeg, már megint hogy leitta magát, hiszen ott hány az egyik fatövében. Tehát, hogy holott pedig...
Tehát ami más, mint a mindennapi, arra így reagáltak, és számotokra ez már ebbe az irodalmi tárgykörbe tartozik.
Nem csak számunkra, hanem valójában a disability memoir definíciójába ez is beletartozik.
Aha, a disability memoir, ez a fogyatékos emlékezés, nem fogyatékosságra való emlékezés?
Igen, illetve annak rögzítése, így van.
Uh-huh. Tudtok nekem még ilyet példát mondani, ami számotokra teljesen egyértelmű? Én nekem meg nem jut az eszembe.
Nagyon Mari. Érdekes egy... Bocsánat.
De nem, bármelyik kötök, csak úgy láttam rajtad, mintha valamit mondani szerettél okay, volna.
Bocsakor. Nem, még nem. Köszönöm.
Ja, még nem akkor.
Volt egy hölgy, sajnos ő már nem él, Lucy Greeley. Ő neki 5 éves korában egy daganatot operáltak ki az arcából. Uh-huh. És ő például leírja azt, hogy amikor tolókocsiba került a kezelések miatt, hogyan változtak vele a saját rokonai, a saját családtagjai, mi minden volt más, mint ami korábban a kislánynak természetes volt, mi mindentől rettentek vissza valójában a szülei is, vagy a testvérei is.
Leírja, hogy a testvérei egész másképp, egész más módon szólítják meg, egész másfajta játékokba veszik bele, ha egyáltalán beleveszik.
Hogy hogyan szólítják meg? Mennyire másképp?
Óvatosabban.
Igen.
Tapogatózva, olyan...
Tehát
te
meg akarják kímélni.
Igen, és hiányzik belőlük a természetesség. Uh-huh. Ezt írja. Ha már azt kérdezted, mi jut még eszünkbe? Van egy svéd hölgy, autizmussal élő hölgy, akinek megjelent egy nagyon-nagyon érdekes önéletrajzi írása, ahol azt írja például le, hogy ő kapott kiskorában egy harmonikát, egy játékharmonikát, holott ő egy igazi harmonikát szeretett volna. Megkapta a játékharmonikát, aminek nem tudott örülni, hiszen az autizmussal élők, amennyire én tudom, az igazi, a valódi dolgokat tudják elfogadni. Tehát egy játékharmonika nem felel meg egy valódi harmonikának. Uh-huh. Ezek nagyon-nagyon-nagyon érdekesek.
Itt folytatjuk Flamich Máriával és Hoffmann Ritával néhány perc múlva.